Sziasztok! Ez itt a DokuCast, a Filmó és a Madoke közös podcastjának legújabb adása. A mai vendégeim két vágó, Erdélyi Flóra.
Sziasztok!
És Rudas Marianna.
Sziasztok!
Itt ül velem még a műsorvezető társam Kovács Kata.
Sziasztok!
És én pedig Babos Anna vagyok. A mai adásban a dokumentumfilmes vágásról fogunk beszélgetni, hogy milyen kihívásokkal találkozik egy vágó, és milyen lehetőségei adódhatnak egy dokumentumfilmben. Röviden bemutatom a vendégeinket, akik mind a ketten aktív vágók. Például a tavalyi Verzió Filmfesztiválon mindkettőjük jelentkezett újabb filmmel, Flóra, hogyha jól tudom, akkor kettővel is. Déra Szijának a Magunk módjára üvölteni, és Trencsényi Klárának az Emlékek őrei című filmjében voltál vágó.
Igen.
És Marianna, te pedig Nemes Anna Beauty of the Beast.
Igen, az helyes, így.
Szuper. Igen, és hát ezek mellett még mondjuk Flórát talán a hallgatók az Anyaim története című film kapcsán ismerhetik, Marianna, téged pedig a Tobi színei miatt. De hogy arra gondoltunk a Katával, hogy onnan indítanánk ezt a beszélgetést, hogy mind a ketten dolgoztatok játékfilmekben is már. A Flóra az Almafa virága című filmben, Marianna, te meg például a Kilakoltatásban. Arra lennénk kíváncsiak, hogy vannak olyan stábtagok egy filmforgatáson, akiknek a munkájában az nagyon evidens, hogy másképp kell dolgozniuk akkor, hogy egy játékfilmben vannak, és akkor, hogy egy dokumentumfilmben dolgoznak, de hogy ez mit jelent egy vágó esetében?
Hát szerintem egy játékfilm az mindenképpen egy kötöttebb pálya, tehát ott van egy szkript, amit követned kell, meg van egy szerkezet előre megírva, kitalálva, és nyilván ettől is el lehet térni, meg rengeteget lehet még ott is variálni, de akkor a szabadságod mondjuk egy 5 évig forgatott dokumentumfilmben szerintem nincsen. Úgyhogy teljesen más mindsettel kell leülnöd, és azért szabadabb talán, de nagyobb munka is, azt gondolom, egy dokumentumfilmet összevágni, mert hogy bármiből lehet valami. Szóval, amit mondjuk felveszel úgy, hogy egy szomorú jelenet ott és akkor, az operatőr meg a rendező társaságában, akkor te leülsz, és azt mondod, hogy ebből tudok csinálni egy vidámat is, csak ahhoz kellenek más elemek. De hogy ezt mondjuk egy játékfilmnél nem nagyon tudod megcsinálni, mert nincs akkor egyrészt leforgatott anyag, meg nyilván abban a dramaturgiában nem biztos, hogy az úgy illeszkedik.
Igen, én elsősorban a forgatott anyag mennyiségéhez tennék hozzá, tehát azért dokumentumfilmnél előfordul az, hogy óriási anyag mennyiséggel kell dolgozni, ami egyrészt szabadságot is adhat, másrészt viszont hát egy eléggé veszélyes terep, hogy el lehet benne veszni. Úgyhogy talán ezt mondanám, én is a forgatókönyvet emeltem volna ki, hogy azért a dokumentumfilmnél ott van egy valamilyen valóság alapunk, ami elég komplex, tehát ahhoz képest, hogy egy forgatókönyvben tudjuk viszonylag irányítottan összerakni a szerkezetet. Ezt a szerkezetet a dokumentumfilm esetében a rendezőnek, vágónak és természetesen még az egyéb filmben résztvevő munkatársaknak valahogyan közösen kell irányítani és megtalálni azt, hogy tulajdonképpen miről szól ez a film.
Az anyagmennyiség is más, meg nyilván az anyagnak a típusa is más, de mondjuk az, hogy a filmkészítés melyik szakaszától kapcsolódtok be, az változó?
Nálam eddig, amikor dokumentumfilmmel dolgoztunk, mindig akkor, amikor már mondjuk 80%-ba le volt forgatva, vagy már teljesen le volt forgatva. Tehát,
egyébként ez tök jó, hogyha eszetek bejut egy ilyen általános kérdéssel kapcsolatban konkrét példa, akkor csak meséljétek, azt nyugodtam.
Jó, mert ami most pont az ellentét annak, amit mondok, dolgozom a Megyes Krisztivel a Missing 10 Hours című doksián, ami egy ilyen terápiás dokumentumfilm a Krisztinek, az most áll éppen. Ez egy traumáról szól, amit a Kriszti elszenvedett most már lassan, azt hiszem 18 évvel ezelőtt, egy ilyen drogos esemény, amikor kiesett neki 10 óra, külföldön volt, és a rendőrségen ébredt fel. És nagyon rosszul reagált akkor a környezete, ezt gyakorlatilag 10 évig hordozta magában ezt az élményt, nem tudja, hogy mi történt vele aznap este, és 10 év kellett ahhoz, hogy elkezdjen ezzel dolgozni, és akkor a filmet választotta ennek így a feldolgozására, de ez nem csak az ő egyéni esetére vonatkozik, hanem igazából segíteni is akar másoknak, akiknek esetleg ez ugyanúgy, vagy akiknek ez megtörtént az életében. Röviden így ez a történet. És például ennél a filmnél meg az van, hogy valószínűleg még fogunk forgatni, tehát hogy szerintem egy jó 10 nap még hátra van abból, hogy ez egy teljes dolog legyen, és itt már aktívan részt veszünk abban vágóként is, meg a producer is, meg a dramaturg is, hogy ebből tényleg egy szép történet alakuljon majd ki a végén. De pont ezért, mert ez egy ilyen terápiás folyamat is, meg traumatizálja a Krisztit, már maga a folyamat is, ahogy ezen dolgozunk, és nagyon nehéz ez az anyag. Emiatt több szünetet is kellett benne tartani, és most már valószínűleg ő is jobban képes arra, hogy kívülről lássa, és messzebbről tudjon ránézni, és ez segít abban, hogy akkor jól el tudjuk dönteni, hogy akkor mi az, ami még kell, vagy mi az, ami még esetleg ilyen plusz adalékot adhat, hogy ez összeálljon. De egyéb esetben meg inkább azt gondolom, hogy a vége fele csatlakozunk be, és az pont azért jó, mert akkor nagyjából egy egységre tudsz rálátni, rengeteg anyag, tehát hogy ez 5 év, meg 3 év, amit hónapok végignézni, de hogy egy sokkal komplexebb képet tudsz kapni arról, ami ott történik, mintha így a közepén vagy, és akkor kapkodsz, hogy most akkor mi a fontos, mert hogy akkor még így nem nagyon van fókusz szerintem így a még tárrendezőknek sem, vagy operatőröknek sem, hogy merre megy ez a film, valami érzet van, de hogy nagyon sok minden alakul át a vágószobában, tehát hogy ellentétes dolgok történnek egyik napról a másikra.
Ez most egy ilyen nagyon személyes projekt volt, amiről meséltél, de hogy van esetleg olyan élményed vagy tapasztalatod is, ami meg pont ennek az ellentéte, hogy egy ilyen nagyon mechanikus dologba kapcsolódtál be, ahol kevésbé a résztvevőknek így a személyes története határozta meg a munkafolyamatot.
Hát a Kassák film az talán ilyen, mert ugye már nem tud beleszólni abban, ami történik, nyilván így nem érintett személyesen. Meg annak a filmnek nagyon rövid idő alatt kellett elkészülnie, tehát ott inkább ilyen daráló szinten dolgoztunk a Dérásziával, viszont ez meg egy nagyon kreatív dokumentumfilm lett, és ez is volt a cél, hogy ne egy ilyen beszélőfejes valamit tegyünk le az asztalra, egy ilyen ismeretterjesztő 100. valami Kassákról, hanem indítson el egy gondolatmenetet, lássan egy csomót asszociálni, és hogy kiemelje Kassákot ebből a dobozból, amit mondjuk, nem tudom, betették mások. És ott ugye nem volt egy ilyen személyes bevonulás részemről sem, hanem inkább ez a kreatív vonal, ami erősítette azt, hogy akkor merre megyünk, hogy kutatunk archívokkal, stb.
És Marian, nálad ez?
Nálam elég változó volt, tehát van olyan film, ahol például az történt, mondjuk a Nemes Annának a Beauty of the Beast-nél, hogy ő már régóta dolgozott ezen a filmen, tehát olyannyira, hogy ő maga is vágta ezt a filmet, és akkor én egy ponton becsatlakoztam ebbe.
És azt látod, hogy miért volt rá szükség, hogy becsatlakozz?
Megkeresett a... Nem tudom pontosan, hogy mi volt az indok. Talán az volt, hogy valahogy a projekt elakadt, vagy állt. Nem emlékszem sajnos pontosan, hogy mi történt. Szerintem lehet, hogy mert valamilyen kreatív döntés, produceri döntés is volt e mögött, és akkor végül az Annával találkoztunk, beszélgettünk, és szimpatikusak voltunk egymásnak, és akkor így el tudtunk kezdeni dolgozni, tehát az is nyilván nagyon fontos, hogy amikor becsatlakozik az ember, tehát főleg egy olyan projektbe, ahol mondjuk nem is ő az első vágó esetleg, ott azért nagyon fontos, hogy megértse, hogy mégis mi volt az eredeti elképzelés. De például a Tobi színeinél ott én nagyon lelkesen a kezdetétől jelen voltam, szóval 2016-ban már az Alexa csinált felvételeket, és akkor azt hiszem 16 volt, vagy 17, és akkor most nemrég megnyitottam az Evidet, megnéztem, hogy 18-ban már dolgoztunk az anyagon, úgyhogy ott különböző, igen, tehát amit a Flóra mondott, azért ez nehéz, mert ott különböző jelenetek születtek, amik aztán nem olyan formába kerültek be a filmbe, de egyébként nem tartom haszontalannak, tehát azért egy nagyon érdekes és nagyon hosszú párbeszédet indított el, aminek aztán végül ez az eredménye.
És ott például olyan is előfordult, hogy kimentél a forgatásra?
Nem. A forgatásra én nem szoktam kimenni, azért nem, mert hát egyrészt nem szeretek annyira ott kinn lenni, de van azért egy ennél nyomósabb oka, hogy ha kinn vagyok, akkor lesznek olyan befolyásoló dolgok, amit nem szeretnék, hogy befolyásolnak, de semmiképpen nem szeretném azt tudni, hogy milyen nehéz volt felvenni valamit, vagy mennyi ideig tartott, hanem tényleg arról van szó, hogy amikor megnézem a nyersanyagot, akkor az, ami ott van előttem, azt tudjam csak nézni, teljesen szűz szemmel, és ez ugye egy eléggé fontos dolgot is feltételez, amiről talán beszélhetünk, mert elég érdekes, hogy a filmnek az első nézője az a vágó, tehát azért ez egy eléggé jó pozíció, hogy te lehetsz az, aki ezt megnézed, és aztán persze nagyon óvatosan kell ezt a helyzetet kezelni, mert az első nézés az tényleg csak egyszer van, és aztán amikor az elmúlik, akkor utána már te is egy olyan nézője leszel, aki nagyon-nagyon sokszor látta azt, és teljesen ki tudsz égni egy ponton.
És akkor, ha jól értem, akkor a Tobinál is az volt, hogy folyamatosan nézted azokat az anyagokat, amiket felvesznek, tehát nem egyben kellett elnézned a...
Igen, igen. Ott azt csináltuk, hogy forgatott az Alexa, és akkor a bejövő anyagokat, azokat én szinte másnap elkezdtem feldolgozni, és aztán természetesen a 4 éves vágási periódus alatt azért voltak megállások, tehát nem folyamatosan csináltuk, de a gondolkodás meg a beszélgetés az azért eléggé rendszeres volt. Ez meg egy szintén egy érdekes dolog a vágásban szerintem, hogy nem csak az a vágás, amikor ott ülünk és akkor vágjuk az anyagot, hanem nagyon-nagyon sokat kell róla beszélgetni meg gondolkodni. Úgyhogy én ezt nagyon élveztem. Nagyon, nagyon érdekes volt, meg hát nyilván az is kihívás volt, hogy ez volt az első nagy doksi, amit csináltam.
Nyilván ez ilyenkor egy ilyen dramaturgiai feladat is, hogy akkor hogyan állítasz össze egy történetet. És mondjuk, hogyha egy ilyen nagy anyagot, vagy akár kisebb anyagokat megkaptok így a forgatás közben, vagy aztán a forgatás végén egy nagyobb anyagot, akkor amikor végignézitek a felvételeket, akkor mi a taktikátok? Mit kerestek azokban a felvételekben?
Hát most én nagyon távolról indulva, én amikor elkezdek egy projektet, akkor mindig leülök a rendezővel előtte így dumálni, hogy akkor neki ez mondjuk mit jelent abban a pillanatban, mit szeretne velem mondani. Tehát, hogy legyen egy olyan drive, ami az övé. És akkor emellébe jön az enyém, ami nem feltétlenül ugyanez, de hogy ez alapján a fontossági sorrend alapján elkezdem nézni az anyagokat, és én mindig írok egy scriptet timecode-dal, ami nagyon pepes, de utána nagyon hasznos tud lenni, ez egy ilyen több száz oldal lesz a végén, szóval ez igen, de nagyon sok mindent meg tudsz belőle jegyezni, utána kereshető, és ez ami nagyon fontos, amit itt most a Marian mondott, ez az első nézés, meg a szűz szem, hogy akkor, amit érzékelsz, és mondjuk valamilyen nagyon-nagyon fontos, akkor ezt én mindig fölírom, vagy odaírom, hogy oké, ez mondjuk ez egy semleges arc, itt nem mindegy, hogy mi történik, de mondjuk ez alkalmas arra, hogy csalj vele. Tehát, hogy érzelmet kell, tehát már ilyen szemmel is nézem, hogy technikailag mi lehet az, amiből lehet mondjuk más csinálni, vagy hogy lehet fűzni ilyen kalácsként ezeket a dolgokat majd egymásba. És tehát, hogy ez az a script, ami tulajdonképpen egy ilyen első nézésnek a, nem tudom, az eredménye, és utána kezdtek el én jelenetet építeni, vagy újra leülünk a rendezővel, és átbeszéljük, hogy én mondjuk ebben a filmben ezt látom, vagy ez lenne az a vonal, ami mentén haladjunk, és akkor ez a kettő, ez így organikusan alakul, és valahogy elindul ez a kreatív folyamat. De van olyan is, hogy inkább csak szerkezetet pakolunk, és nem jelenetezünk, csak ilyen módokat építünk, hogy ez működik-e erre, és ha nem, akkor addig cserélgetjük, amíg az nem oké. Szóval nagyon sokféleképpen, igazából a rendező válogatja, hogy ki hogy szeret dolgozni, meg hogy mi a célra vezető, az anyagnak mit bír el, mit dob le.
De hogy ez tök érdekes, nem? Mert hogyha leültök, akkor simán van az is, vagy én legalábbis úgy képzelem, hogy kialakulhat egy olyan helyzet, amikor neked tök mást jelent az anyag, mint a rendezőnek.
Hát ezt mindig megbeszéljük, vagy hogy hát remélem, hogy az a jó kémia nagyon fontos nyilván, így a rendezésvágó közt is, akár az operatőr és rendező között, hogy tudjatok erről beszélni, és ne az legyen, hogy te egy ilyen technikai segítség vagy, aki tudja használni az evidát, hanem hogy nem az, hogy hallgasson el, de hogy hallgassa meg, amit mondasz, hagyja, hogy kipróbáljad, mert ő már annyira benne van egy ponton, és nyilván te is eljutsz majd oda, hogy gyakorlatilag rongyán nézed azt az anyagot, és muszáj szünetet tartani, de hogy ott még mindig egy frissebb szem vagy, mint ő. És hogy nyitottnak kell lenni arra, hogy a másik mit gondol, és maximum nem működik, tehát hogy ugyanúgy neked is el kell fogadnod, és nagyon sok alázattal kell szerintem rendelkezned ebben a szakmában, hogy az övé a végső döntés, de azt már, hogy hagyja, hogy megpróbáld, meg hogy megmutasd, és mondjuk olyan irányba vidd, ami jó a filmnek, de mondjuk neki személyesen nem tetszik, vagy nem jó, mert ő ott volt, és átélte, és utálja azt, mert akkor azt úgy mondja, és nem tudom, tehát hogy rengeteg ilyen van, és akkor erről meg tud győzni, hogy de az nem azt jelenti ott, meg egy néző nem élte azt, tehát és ebből tök más fog kijönni a végén, mint amit mondjuk te gondolsz.
Akkor te sem szoktál kimenni a forgatásra.
Nem, és szerintem ugyanezért sem jó, mert hogy érzelmileg is ott is akkor bevonódsz, igen. Tehát, hogyha én is átélem ugyanazt a pillanatot, ugyanazok az erők hatnak rám, akkor már én sem tudom úgy nézni, hogy egy monitor választ el ettől az egésztől. És akkor az egy nagyon célzott szelete, szóval, hogy amikor így A-tól B-ig, vagy Z-ig nézed végig az 5 év anyagát, akkor ez egy teljesen más pozíció, mint az, hogy te ott vagy, és 8-10 órákat töltesz el azzal, hogy nem tudom, kipréseljen valamit az a jelenet ott magából a helyszínen. És szerintem utána nem vagy képes arra, hogy ezt így kívül helyezd.
És amikor egy ilyen nagyon hosszú ideje tartó projekten dolgoztok, akkor gondolom azért az van, hogy újra és újra kell felvenni a fonalat, ez mennyire nehéz megtenni? Vagy mennyire felejtitek el egy idő után, hogy hol tartottatok? Vagy hogy...
Ezt szerintem semennyire. Tehát ez, amit említettem, hogy ez a folyamatos gondolkodás meg beszélgetés, meg hát azért talán azt mondhatom, hogy a dokumentumfilmnél van egy olyan elem is, hogy ez egy nagyon hosszú etikai párbeszéd a rendező és a vágó között, de akár már a rendező és az operatőr között is, tehát az azért nagyon szerencsés, hogyha például a rendező szorosan tud együtt dolgozni azokkal is, akikkel forgat, és aztán persze nyilván az, hogy a vágóval, az meg teljesen elengedhetetlen. Tehát, hogy amiatt, hogy rá vagy kényszerítve erre, teljesen jó értelemben, emiatt szerintem nincs olyan, hogy így elvesztenéd a filmet.
És arról meséltek meg, akik azok a stábtagok, akikkel így szorosan együtt kell, hogy működjetek?
Dramaturgokkal szoktunk szorosan, zeneszerzővel én nagyon szeretek kommunikálni, meg hangmérnökökkel.
Igen. A Tóbi színeinél ott az volt a helyzet, amit az Alexa többször is elmondott, és ez tök jó volt, tehát jót tett a filmnek, hogy nagyon picike volt a stáb, és akkor a Táborosi Andris meg a Bohi Tomi mentek forgatni az Alexával, és törekedtek is arra, hogy lehetőleg ezek az emberek ne cserélődjenek le. Talán egy-két olyan eset volt, amikor valaki más ment, de gyakorlatilag nem volt. És én emiatt egy kicsit úgy éreztem, hogy velük is dolgozom szorosan, vagy hogy valamennyire ezt így lekövettem, még ha esetleg ők ezt nem is érzik. De igen, a zeneszerző az nagyon fontos, úgyhogy nekem is körülbelül ezeket az embereket mondanám.
És a zeneszerzővel akár úgy is, hogy konkrétan beleszólhattok egymás munkájába, mert mint hogy nyilván ti adjátok a filmnek a ritmusát, és akkor azt valahogy neki kell lekövetni, vagy ti követitek le a zeneszerzőnek a... Most két ilyen fogalmi
szintet keverek.
Hát én mondjuk a Trencsényi Klára filmjét hoznám ide példának, ott többfajta próbálkozás volt arra, hogy milyen legyen a film zenéje, és ott nagyon-nagyon fontos volt, hogy ez nem lett akármilyen zene, ugye kapcsolódni kellett a zsidó témához, kapcsolódni kellett ez az egész bensőséges identitáskeresős vonalhoz, és a Klára talált egy szuper csajt, aki egy ilyen polihisztor gyakorlatilag, amerikai, Zoé, nem tudom, hogy hívják, mindegy, és az volt a lényeg, hogy félig zenéltük a zenével a filmet YouTube-ról letöltve, és a végén kiderült, hogy nem adja, tehát hogy nem lehetett megszerezni semmilyen módon, és akkor ment itt a csiki-csuki, hogy mi legyen ezzel, mert hogy ezt nem lehet csak úgy kicserélni. És akkor Andorka Marcival sikerült egy olyan szuper együttműködésre lépni, hogy csodálatos lett, és ment ez az oda-vissza tesztelgetés, hogy akkor hogy működik jól, oda még egy kis, nem tudom, kicsengés kell, ilyesmi, és a végén így megszületik, de nagyon sok, tehát hogy szerintem nincs olyan, hogy egyik alkalmazkodik a másikhoz, hanem ez is így összefonódik egy ponton, hogy jó, hát akkor ő majd ott jobban kicsengeti, akkor én tovább húzom a képet. Nyilván neki jobban, vagy jobb vezére, vagy jobb vezérfonal az, hogyha lát egy fix jelentet, és tudja, hogy ez nem tudom, eddig tart, és időben így kell ennek megszületni, emelkedni, csökkenni. de hogy azon a ponton még én is tudok vele annyit manipulálni, hogy mondjuk esetleg az a zene jobban segítse azt.
Igen, én körülbelül én is ezt tudom elmondani, tehát az, hogy itt is a folyamatos párbeszéd, hogy a rendező mondjuk elmondja azt, hogy ő mit szeretne nagyjából látni, hallani, vagy mi volt a szándék, és akkor erre valamilyen mű születik, és akkor ezt megnézzük, kipróbáljuk, úgyhogy tulajdonképpen az, amit Flóra elmondott.
A zeneszerzővel is, de ugye a hangmérnökkel is ilyen szorosan kell együtt dolgozni, mert hogy ugye egy csomószor úgy is vágjátok meg az anyagot, hogy nem feltétlenül van szinkronban a hang meg a kép. Például azt hiszem, hogy a Beauty of the Beast-ben több ilyen jelenet is van, nem?
Igen, ott az Annának ebben nagyon nagy szerepe volt, tehát hogy ő nagyon sokat dolgozott ezzel a hangi világgal, és ő maga is belevágott és pakolászott dolgokat. Tehát igen, ez egy érdekes példa, mert ott a zeneiség az sokszor ebből a csiszatolásból, meg azokból a hangokból épül föl, ami ezeknek a nőknek a környezetében előfordulhat, vagy jelen lehet, úgyhogy ez egy más típusú talán zeneiség, és aztán nyilván meg a film végén a finálé az meg a klasszikus zene.
Ebben a zeneszerző mennyire a társad, hogy te egy ilyen hangzóvilágot fölépítesz?
Szerintem mindenképpen, tehát hogy nekem nagyon jó tapasztalataim vannak, mert én is szoktam keresgélni zenét, felépíteni egy elég nagy sávokat egymás alá rakni és felépíteni valamit, amiről azt gondolom, hogy működhet, de ezeket azért nagyon sokszor kísérletezésnek vagy iránymutatásnak gondolom, és utána nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ebből hogy lehet csinálni egy olyan dolgot, ami aztán ténylegesen azt fogja szolgálni, amit el szerettem volna érni vele.
Én az effektekkel vagyok így inkább, hogy nagyon szeretek fólizni, meg így kutatni, meg torzítani, meg nagyon sok hatást lehet elérni azzal, hogy a hang milyen. Tehát, hogy ha leveszed a képet, akkor csak a hang marad, és hogy azzal mit kezdesz, iszonyú fontos. Vagy nincs olyan, hogy a kép erősebb vagy ez fontosabb, hanem ennek muszáj együttműködnie. És azután egy tök érdekes folyamat, hogy én mondjuk keresek ide ilyen-olyan dolgokat, ezzel elérek valamit, és utána a hangmérnök abból egy ilyen csodát művel, vagy esetleg azzal, hogy figyú, itt van ez a hangtár, vagy ezeket gondoltam én, ezt próbált ki, és akkor kipróbálom, akkor azt mondom, hogy jó, szuper, akkor nem tudom, cseréljük ki ezt arra, és ez még akár a végső keverésnél is volt olyan, hogy emiatt cseréltünk mondjuk egy ilyen effektet, vagy hanghatást, és sokkal jobb lett. Tehát ott ugye teljesen más a hangzás, meg ilyen óriási hangszórókon hallgatjuk, és még akkor is bele tudunk szólni, szóval én ezt nagyon szeretem, hogy nem vagyok ettől így elzárva, még akkor se, hogyha megvan a final cut, és kiexportáltam, és jó napot kívánok, hanem van egy ilyen lehetőség, hogy oda megyünk, és ez a Boy Tomival szoktam, vagy szeretek így dolgozni, meg a Rudival, hogy...
Vele egy Rudolf.
Igen. Hogy kipróbálgatjuk, és van rá idő, és amúgy meg nincs idő, meg mindenki ideges, mert van két nap, de hogy mindenki egy alkotó, és nem úgy veszi ezt, hogy akkor oké, ledarálom, és ennyi volt, hanem így még ott az utolsó pillanatban is alakul.
Hogy épültök fel abból, amikor már nagyon-nagyon unjátok azt, amit vágni kell?
Hú, hát ez egy nehéz kérdés. Most gondolkodom. Én talán megpróbálom megelőzni ezt a helyzetet, tehát például azt szoktuk csinálni, amit szerintem minden vágó csinál, hogy kártyákra felirogatjuk a jeleneteket, és szoktunk mellé írni érzelmeket, és azok elsősorban olyan érzelmek, amik remélhetőleg kiváltódnak a nézőben, vagy legalábbis bennem, amikor én megnéztem azt az anyagot, akkor kiváltódott, tehát például mondjuk szomorú voltam, itt megdöbbentem, és akkor ezekből, hogyha ezeket felrakosgatjuk, akkor nem csak azt látjuk, hogy van egy valamilyen szerkezete a filmnek, ami jelenetek sorozata, hanem azt is láthatjuk, hogy milyen érzelmi íve lehet a filmnek, és talán egy ilyen jó gyakorlat, hogy így folyamatosan emlékeztetem magam arra, hogy itt ez a jelenet ezt és ezt a funkciót tölti be, és ezt jelenti. Aztán persze vannak mindenféle ilyen elvetemült dolgok, mint például fekete-fehérben megnézni a filmet, vagy visszafele, vagy hang nélkül, és akkor ezek egy kicsit úgy segítenek ebből a...
Tényleg csináljátok?
Igen,
tényleg
én szoktam. Én azt mondom, hogy megfordítom a képet, tehát van rajta egy flop effekt, és akkor a ritmusa az ugyanaz, tehát hogy, és egy csomó szóval olyankor kidobnak, olyan hibák kerülnek ki, ami így nem láttad már, hogy már annyira megnézted, és tudod, hogy mi után jön, és akkor az ilyen friss szemmel rá tudsz nézni, mert sose az olyan, mint amit vársz, mert mindig fordítva van, és a fekete fejed is mondom, hogy tök jó megoldása.
Meg esetleg lehet egy olyan gyakorlat is, ami abszolút fizikai, tehát mondjuk felállsz, és akkor arrébb sétálsz, megnézed balról, megnézed jobbról, szemből ülve állva. Tehát ezek mind, igen, ezek mind segíthetnek.
Hát, hogy szünetet tartasz, ha van rá lehetőség, mint egy hetet, és akkor már az is elég. De az most először van olyan, szerintem a Sárival, Aragoni Sárival, hogy bele van kalkulálva egy nyári szünet, és utána újra kezdjük. De eddig nem volt ilyesmire lehetőség a korábbi projekteknél, szóval, és egyébként meg nagyon hasznos lett volna. Úgyhogy még ezt tudod így, vagy mást vágsz, de esetleg közdejék egy reklám, vagy valami a kicsit, akkor így máshogy ki tud zökkenni, de igen, szerintem ezek a fizikai dolgok a legjobbak, hogy lenyomsz tisztek, azt és újra kezd.
Egyébként ti a filmeket, ugye a filmnézést használjátok kikapcsolódásra? Tud kikapcsolódást jelenteni, hogy filmet néztek, illetve zavar, hogyha hibát láttok a filmekben? De ez így...
Hát, ha már azt nézem, hogy mi a hiba, akkor szerintem az már régen rossz. Tehát én szoktam, meg szeretek is, abszolút kizökkent, igen, és jól is esik. És akkor meg igen, ha vágok, én nézek valamit, akkor az szörnyű. Szóval, hogy az akkor meg nem pihenek, szerintem.
Igen, igen. Nekem most volt egy film a legutoljára, ami nagyon megmaradt, az a Tár, és ott valahogy nem egyetlen nem úgy néztem, tehát nem azzal a szemmel néztem, hogy ez hogy van vágva, de egészen ledöbbentő volt, ahogy azt éreztem, amikor kijöttem, hogy valahogy annyira jó volt az egésznek a flója meg a ritmusa, hogy és ez egy alapvetően lassú, ritmusú film, úgyhogy maximum ilyen szinten van szerintem is, tehát hogyha azért egy filmet nézek, akkor nem a vágás az, ami elsődlegesen kiütközik. Van, hogy észreveszek hibákat, de olyan is volt, hogy mondjuk egy laikussal ültem együtt, és ő észrevett valamit, én meg nem.
És vannak olyan fogások, amiket át tudtok venni, vagy vannak olyan vágók, akiknek a munkáját kifejezetten követitek, vagy izgalmasnak tartjátok?
Hát ez jó kérdés. Én általában nem emlékszem sem nevekre sem, szóval én nagyon rossz vagyok ebben, inkább így képileg marad meg minden. Erre talán azt tudom mondani, hogy mindig hazaviszek mindenből valamit, szóval, hogy mindig tudok kapcsolódni, akár rossz értelemben is, hogy akkor azt mondom ebből a filmből, amit épp látok, hogy ezt nem fogom itt csinálni, vagy egy másikból azt, hogy váó, ez milyen jól megoldott, és milyen kevéssel, és hogy levette a hangot, és ez baromi érdekes, hogy működött így, pedig amúgy meg nem kéne, hogy működjön. De hogy nem tudom, hogy itt van egy ilyen, vágók közt egy ilyen fan követés, hogy akkor vannak a celeb vágók, és akkor olyat kell csinálni. Nyilván vannak nálunk ezerszer tapasztaltabb emberek, itthon is, meg külföldön is. Most a Pamas jut eszembe egyébként, de
nekem is.
Hargitai László.
De hogy vannak ilyen trendek a vágásban, vagy így vannak olyan dolgok, amik így tényleg mint egyfajta ilyen, mostanában ezt így nagyon szeretik csinálni a vágók, vagy...
Hát nem tudom, mennyire nevezhető trendnek, inkább ez egy ilyen nagyobb változás, ami sok év alatt következik, vagy következett be. Mondjuk a dokumentumfilmeknél, hogy a nagyon távolságtartó és nagyon a valóság bemutatása helyett most már azért vannak olyan dokumentumfilmek, amik elég sok játékfilmes elemmel operálnak. És ez például szerintem lehet talán egy ilyen nem trend, de valamiféle változás, ami elindult.
Meg segíti a befogadást talán. Nekem erről az jutott eszembe, hogy most már szerintem tök bátran bevágunk ilyen trashy dolgokat, szóval ami, mit tudom én, 10 éve még vállalhatatlan volt, vagy hibának titulálták, mert ott nem volt kép, lecsúszott, nem tudom, szar a hang, és most meg ez kell a realitás, meg a nyers, és ettől lesz valóságos, és ezzel sokkal könnyebb azonosulni, mint hogy valamit így elsikálsz, vagy akkor gyönyörűen felveszed újra, vagy megkéred, hogy még egyszer gyere már be az ajtón, mert nem volt meg. Úgyhogy én ezt mondanám talán, hogy most már lehet ezeket így bátran használni, és nem kell megijedni attól, hogy hú, itt fél jelenet alatt csak a hang van. Hát akkor az olyan, de akkor azt a néző úgy fogja elfogadni, mert az maga, az a valóság, és az itt van, és nem lesz megkérdőjelezve, mert ha valamit így elcsalsz, vagy nincs képed, vagy addig görcsölsz rajta, hogy így úristen, itt most valami kell, az sose lesz olyan, az egy hazug dolog. Szóval, hogy ezt így érzi a néző is, bármennyire is küzdesz, és akkor egy ponton szerintem ezt érdemes elengedni, és az egészet tekintve meg nem is fognak rá emlékezni, hogy az ott olyan. Mert az érzelem viszi, vagy tehát, hogy ezektől így nem kell megijedni.
Tehát akkor mondjuk az érzelem közvetítés az fontosabb, mint akár egy ilyen, nem tudom, érthetőség, vagy a jelenetnek az egyben tartása, vagy a valósághűségnél fontosabb akkor az érzelmeknek a kifejezése?
Mindenképp nagyon fontos az érzelem, szóval amikor lekapcsolsz, vagy az agyadban, és az, fölteszed magadnak a kérdést akár alkotóként, hogy ezt miért nézem, akkor az már úgy nem jó. Szóval, hogy ott valami baj van, és akkor meg kell nézni, hogy mit rontottál el, vagy mi a hiba.
Én nem akarok túl mély filozófiába evezni, de azért a kérdésben benne van egy tök érdekes dolog, ez a valóságnak a kérdése, tehát hogy mi az, hogy valóságos, mert azért itt elsősorban szerintem, amikor dokumentumfilmek készülnek, akkor talán az igaz vagy a valós fogalmaknál egy picit pontosabb az autentikus meghatározás, ami alatt azt értem, hogy van valamilyen kreált világ, tehát hogy hiába elkezdünk forgatni valós személyekkel. Ezek a személyek például, ez nagyon érdekes szerintem, egy ponton karakterekké változnak, és ez alatt azt értem, hogy ez a klasszikus értelme vetett, hogy lesznek vágyaik, céljaik, valamit folyamatosan csinálnak, cselekszenek, mint a hős, és ugye ez már önmagában azt a dolgot kicsit megakasztja, hogy mit jelent az, hogy most akkor én valamit valóságosan tudok bemutatni, vagy nem valóságosan. Tehát ezt csak arra mondtam, hogy ezt nem szabad persze, hogy felülírja semmi, tehát legyen a film koherens, valóságos a maga világán belül, őszinte, és persze természetesen hasson is. Tehát valahol ez a kettő, ez így szerintem együtt működik.
A dokumentumfilmek kapcsán azért a kritikai recepcióban mindig fölmerül, vagy sokszor fölmerül az etikának a kérdése, és hogy talán a kritikák jobban vonatkoztathatóak a rendezőre, meg az operatőrre, de hogy akár a vágóra is lehetne, vagy nem tudom, hogy amikor ti filmkritikát olvastok, akkor így olvastok-e benne olyan sorokat, amit magatokra vonatkoztathattok, mert hogy mondjuk szerintem a tempó, vagy hogy mondjuk a tempó túlságosan egy ilyen mainstream, nem tudom, játékfilmnek a tempóját próbálná másolni, vagy az, hogy mondjuk egy cselekménysor túlságosan hamar el van vágva, hogy talán ezek a dolgok azok, amik ilyen etikai szempontból felmerülhetnek a vágók felé, hogy ezzel ti találkoztok-e, vagy mozgatnak-e titeket ilyen etikai megfontolások egyáltalán?
Én nem ebből a szempontból közelíteném az etikát, inkább azt még így az alkotói folyamat közben, és inkább a karakterek vagy a szereplők irányába, hogy mi az, amit megtehetsz vele, és mi az, amit nem. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy abba is bele kell gondolni, és ezt talán a film fölé is kell helyezned, hogy utána vele ez mit tesz, hogyha ezt megnézi. Az ő életére az, hogy van hatással, és hogy jogod van-e őt így vagy úgy ábrázolni, mert azért tényleg baromi sok anyagot látsz, jobban ismered, mint a saját anyja egy ponton, és akkor ott van a kezedben egy döntés, nyilván nem egyedül, de hogy ez nagyon fontos ebből is, a szemszögből is nézni, hogy rá ez hatással lesz, és hogy ne legyen rá egyrészt mások előtt ne legyen megalázva, ne legyen kiszolgáltatva, hogy adjon neki, és inkább segítsd vele azzal, amit kreálsz, meg ott létrehozol.
Szerintem ez tök fontos tudni, mert hogy a legtöbb ember azt gondolja, hogy ez a rendező kezében van, és hogy ez közösen van a kezetekben.
Szerintem igen. Vagy hát így egymást emlékeztetjük most is. Ma is volt például ilyen tapasztalatunk a Sárival, hogy így, de hogy ez hogy hat majd rá, és hogy ezt lehet-e. És akkor így challenge-eljük egymást meg az anyagot mindig, hogy szerinted ilyen, szerintem olyan. És akkor végén születik egy döntés, aztán megnézzük újra, és úgy döntünk mégis, hogy nem. Vagy mégis, hogy nem. Szóval ez is folyamatosan alakul. De nyilván van olyan rendező, aki meg nagyon erős kézzel fogja az anyagát, és akkor ő az, aki azt mondja, hogy ezt ne, léci. Mert oké, hogy te így gondolod, de hogy tudom, hogy ez rossz lesz, és akkor ezt elfogadod. Nem tudom, neked van-e ilyen tapasztalat?
Hasonló, tehát az, amiket mondasz, hogy jó esetben a vágó és a rendező már talán úgy ül le vágni, hogy elég sokat beszélgettek, és nekem például nem volt ilyen nagyobb surlódásom rendezővel, vagy hogy ne ugyanazt, vagy nagyon hasonló dolgokat gondoltunk volna azért alapvetően, legalábbis nagy döntő kérdésekben, úgyhogy igazából ez így, igen, tehát amiről beszéltünk, hogy folyamatosan ez az asztalon van, és beszélni kell róla, és jó esetben nincs nagy vita, mert hogy már meg van beszélve valamennyire. Tehát van egy alap, amiből kiindulunk.
Ti szoktatok egyébként filmkritikát olvasni?
Hát így tudatosan én nem szoktam.
Én most az utóbbi időben olvastam sok filmkritikát, de főleg régebbi filmekről, és főleg azzal a szándékkal, hogy tanuljak.
De hogy a vágásról tanulj, vagy filmtörténetről?
A filmtörténet ilyen általánosabb dolgok.
De egyébként a filmeknek a fogadtatás, amiken dolgoztok, a fogadtatása, az így foglalkoztat benneteket, vagy elengeditek?
Szerintem dokumentumfilmnél ez nagyon fontos. Hát azon dolgozol évekig, hogy akkor hogy ez hasson, és valami üzenetet átadj, szóval mindenképpen. De szerintem ez egy kritikánál sokkal többet ér az, hogy ott ülsz egy vetítésen, és érzed, hogy a közönség reagál, és egy teljesen más kémia meg atmoszféra alakul ki, mint mondjuk ott ketten ültök. Tehát már ha egy harmadik személy ott van, az is egy teljesen furcsa ilyen attitűdbe rakja a filmet. Pláne, hogyha több száz ember néz, és akkor mindig be vagy szarva, most akkor fognak-e nevetni, vagy nem fognak, fú, átment, de jó. És így nekem szerencsére eddig nem volt nagyon rossz tapasztalatom közönség terén, meg részt vettem ilyen közönség találkozókon, és akkor is nagyon sok szeretetet, meg pozitív, vagy negatív, de hogy kapsz visszajelzést arra, amit csináltál, és nekem inkább ez jelenti a kritikát, vagy azt, hogy mások hogy reagálnak, mint azt, hogy most le van írva egy újságcikkben. Szóval inkább egy ilyen személyes élmény.
És akkor te nem az az alkotó vagy, aki a közönség találkozóra csak a végére megy oda, hogy beszélgessen.
Nem, van, hogy végignézzük. Attól függ, hogy hol van, de hogy meg rég láttad, és akkor kénytelen vagy megnézni, mert nem fogod tudni, hogy miről van.
De és akkor ennek, tehát annak ellenére, hogy egyikőtök se megy ki mondjuk a forgatásra, gondolom azért az ilyen vetítéseken megismeritek azokat az embereket, akiknek az életét az előző három évben végigkövettétek. Ez milyen élmény nektek?
Mondjad, aztán mondom.
Ez egy nagyon furcsa élmény, tehát hogy igen, ez azért egy picit visszacsatolnék arra, amit a Flóra mondott, tehát azért az a megjegyzésem, hogy van egy húsvérember, akiből aztán karakter lesz, ez nem egy ilyen érzéketlen megjegyzés volt, ez csak arra vonatkozott, hogy a vágásban hogyan gondolkodunk esetleg, de hogy igen, tehát hogy az mindig ott van, hogy vannak emberek, akikről valamit én tanultam, valamit gondoltam az ő világukon belül, tehát van egy tulajdonképpen egy elképzelésem, hogy ők milyenek lehetnek, de sosem találkoztam velük, és akkor eljön az a pillanat, amikor találkozunk, és nekem például a Tobi színeinél volt ez, és ott tulajdonképpen ez egy egyszerű köszönésben konkludálódott, úgyhogy tehát például a Facebookon követjük egymást, meg ismerősök vagyunk, de nem tartom mondjuk úgy a kapcsolatot velük, mint az Alexa. Úgyhogy ez egy nagyon furcsa helyzet, mert olyan is van, hogy mondjuk sétálsz az utcán, és esetleg felismered azt az illetőt, és tudod, hogy ő kicsoda, neki meg fogalma sincs arról, hogy te ki vagy.
Igen, ezt igen, nekem most volt ilyen élményem. A Sandeszkével konkrétan, aki az Eszia filmjében szerepel, és jött szembe, és én meg így köszöntem, és így nézett, hogy hát te ki vagy, nagyon kedves volt, de hogy így, így nem, igen. De hogy ez más projekteknél is így van, hogy így valakinek ennyire belátsz az életébe, szinte már így családtag, én van, hogy álmodok ezekkel a karakterekkel, szóval hogy így nem tudsz nagyon külön élni, de nem is baj. Csak utána ilyen fura, hogy így jó, az elmúlt egy évet veled töltöttem tulajdonképpen, és te meg nem tudsz rólam semmit, és akkor most mit mondjak neki, vagy mi az, amivel így kapcsolódnék, mert hogy nyilván ő nem onnan fog közelíteni, ahol én vagyok. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon furcsa helyzet, igen.
Nekem ez egy ilyen tök izgalmas munka folyamatnak tűnik, amikor az archív anyagokkal dolgozhatok, vagy archívumokat tárhattok föl. És hát igazából erről szeretnének kérdezni titeket, hogy egy ilyen fajta, egy ilyen típusú munkának hogyan álltok neki, amikor mondjuk adva van egy film, és akkor ott bizonyos dramaturgiai pontokon használni kell bizonyos archív anyagokat, vagy egyszerűen csak azzal, hogy elmerültök egy archívumban, és ott így adódik, hogy milyen anyagot hova lehetne bevágni, és hogy működik nálatok.
Én a Kassák filmmel kapcsolatot tudok, vagy a Kárlyéban is volt, de a Kassák film ez egy sokkal szabadabb, meg kreatívabb munka, így archívokat tekintve. Ott voltak elképzeléseink, Forgács Péternek a privát filmarchívumából vettük a legtöbb ilyen anyagot, amik ilyen elképesztő felvételek, tehát hogy ilyen családi videók század előről, és csodálatos dolgok vannak benne. De nagyon sokszor úgy álltunk neki, hogy ugye Kassákról szól a film, Kassáknak egy iszonyatosan szürreális világa van, és hogy ezeket nem lehet ilyen nagyon konkrét dolgokkal aláfesteni, tehát muszáj neked is így elemelkedni, meg egy ilyen Kajaniszkaci-szerű őrületet létrehozni, ami szerintem sikerült is, és akkor nem csak ott túrtunk, hanem rengeteg ilyen online archívumban, amik akár ilyen mai anyagok, ez a pexels.hu vagy com, nos, nem is tudom pontosan, de hogy az egy ilyen open source portál, ahol mindenki feltölti a videóját, és le lehet szedni, és onnan is van egy csomó anyag abba, és ezek ilyen hát ilyen agymenés úgy tudnám megfogalmazni, szóval, hogy ott nagyon szabadon lehetett ezeket kezelni, és na, az volt benne a legszebb, hogy tök véletlenül születtek dolgok. Tehát volt, ami nagyon tudatos volt, valami meg mondjuk véletlenül ott maradt a timeline-on, és elkezdett működni, és akkor utána akkor is szerveztük a többi dolgot, mondjuk a Kassák verseinek van egy ilyen aláfestése, vagy egy ilyen szekvencia, vagy több is a filmben, ami ilyen archívokkal működik. Tehát ez az egyik, a másik meg a Klára filmjében pedig családi archívok voltak, ott pedig arra kellett nagyon figyelni, hogy egyrészt, hogy etikus maradj, meg ott is nagyon fontos az, hogy nem használhatsz akárkit, akármilyen kontextusban, és ebből egyébként később lett is azt hiszem egy kis probléma, hogy valaki nem szerette volna, hiába gyerekkori archívja, de hogy ez nem konkrétan úgy volt eladva, mint hogy önmaga az egy gyerekkori archív, és az úgy működik, hanem kicsit máshogy. És akkor ott volt egy ilyen diskurzus arról, hogy ez használható-e így, vagy nem. De egyébként meg hát ez teheted, hogy kutatsz, keresel, és egy ponton elkezd működni. És szerintem én nem nagyon szoktam ennyire tudatos lenni ezzel kapcsolatban, mert mindig alakul, és mindig találsz olyat, ami jó lesz, vagy így nem szoktam erre így rágörcsölni, csak ezt akarom mondani, hogy úgy nagyon nehéz szerintem ehhez hozzáállni, hogy nekem ott egy ház kell, ahol kijön egy kutya. Szóval így nem fogsz tudni
előre. Ez sokkal izgalmasabb is, nem, hogyha egy kicsit van benne egy ilyen vagy kicsit asszociatívabban kapcsolódnak.
Abszolút, meg ahhoz is mondom, hogy, tehát, hogy az is alakítja magát a filmnyelvet, meg az, hogy akkor lehet, hogy akkor szerkezetet cserélünk, vagy ott valami dramaturgiai váltás lesz, csak azért, mert mondjuk ez az archív összeállt ilyen tök jól.
Még a Kassákról azt akartam kérdezni, hogy jól emlékszem, hogy ott filmrészletek is voltak bevel.
Igen, 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 igen.
És hogy akkor például ezek olyan filmrészletek, amik valamiért neked fontosak, vagy mert nyilván nem nézted végig újra egész filmtörténetet, tehát hogy azok ilyen veled élő részletek, vagy az Asziával?
Azt konkrétan az Aszia hozta be, Bódi Gábornak az Agitátorok című filmjéből volt bevágva több dolog, ami azért volt érdekes, mert alapvetően az a film a Tanácsköztársaság bukásáról szól, meg a bemutatásáról, de 68-ban készítette Bódi Gábor, és az akkori problémák voltak belesűrítve, és ugye mi ezt egy harmadik kontextusban használtuk, a mai nem tudom, Magyarország problémái plusz a Kassáknak ezek a léjerei, szóval, hogy emiatt ez egy ilyen duplán önreflexív vonala a filmnek, ami szerintem nagyon szépen működik.
Én csak annyit fűznék ehhez hozzá, hogy hogy azért az archívokat az sokszor valahogy így picit hajlamos az ember így külön kezelni, hogy akkor van a mondjuk a forgatott anyag, meg van az archív, és én most voltam tavaly egy nemzetközi workshopon, ahol az egyik mentorunk egy francia vágónő volt, és ő nagyon-nagyon sok archívval dolgozik, és filmet, tehát olyan filmeket készít, amik effektíve csak archívokból épülnek föl, és ő mondta azt, hogy ami nekem egy ilyen szemfelnyitás volt, meg egy ilyen tök jó más típusú megközelítése az anyagnak, hogy az, ami most készül ma, az már holnap archív, tehát, hogy ő egyáltalán nem úgy tekint ezekre az archívokra, mint valami régi elhasznált valami, amit eltávolítunk, aztán valahogy próbálunk valamilyen kontextusba helyezni, hanem hogy ez egy régi muszter, tehát egy anyag, amit fel lehet használni, és meg lehet belőle vágni egy filmet.
Nyilván a filmtörténet elejétől kezdve készülnek olyan filmek, amik csak úgynevezett archívokból dolgoznak, de hogy mintha az utóbbi pár évben ez egyre inkább jelen lenne így a filmfesztiválokon, hogy rendezők mondjuk a Peter Jackson vagy a Julien Faro archívumokat feldolgozva készítenek filmeket mondjuk sportközvetítésekből, vagy az első világháborús katonáknak a felvételeiből, hogyha nektek kéne, vagy hogy titeket egyáltalán érdekelne az, hogy egy ilyen archívummal dolgozzatok, vagy hogy egy ilyen önálló alkotói folyamatba belevágjatok, és hogyha igen, akkor milyen archívum érdekelne titeket?
Én voltam az OSA archívumban nemrég, a Madoke szervezte azt a látogatást, és ott fantasztikus dolgok vannak, mert rengeteg ilyen talált kép van, amit nehéz ugyan jogosítani, mert nincs forrása, de hogy ilyen tonnányi anyag, privát képek, és ott azon gondolkoztam el, hogy milyen jó lenne ebből egy történetet alakítani, úgyhogy idegen emberek képeit használom, de mégis valahogy saját egyéni dologra ráhúzni ezt, és akkor ez egy ilyen képfilm lenne, de most ezt így nem tudom, nagyon nem gondoltam tovább, de hogy ott azzal így nagyon jó dolgokat lehetne kezdeni, ilyen kollásszerűen.
Nagyon jó. Szuper.
Úgyhogy menjetek el az OSA archívumba.
Én is lehet, hogy valami játékfilmesebb irányba tolnám el ezt a dolgot. Nyilván azzal együtt, hogy azt mondjuk, hogy a most muszterje, az holnap már a múlt muszterje lesz, azzal együtt azért persze nyilvánvalóan vannak olyan elemek, amik nem kizárhatóak, tehát például ha kiválasztok valamilyen történeti korszakot, akkor ezzel nyilván foglalkozni kell, olvasni kell róla, tanulni kell róla. Tehát így nem gondolkodtam még el azon, hogy mondjuk mivel foglalkoznék, hogyha egy ilyen gyűjteménybe bejutnék, és akkor ott milyen archívokat választanék ki.
Nekem nagyon érdekel, hogy mi az az út, amin eljutottatok oda, hogy vágók lesztetek, meséltek erről egy kicsit, hogy mit tanultatok, amit tanultatok, az segítette abban, hogy vágók lettetek, és egyáltalán, hogy indult a szakmai utatok?
Hát meg az ilyen érdekes, ezt a Kata kiderítette, hogy mind a ketten az elsőre jártatok.
Igen, hogy mindketten jártatok, ha jól tudom, az ELTE-re is, meg az SFL vágó szakára is. Ha jól tudom, filmemélet, filmtörténetet tanultatok mind a ketten. Ennek volt szerepe abban, hogy vágók lettetek, vagy ez teljesen két külön út, hogy volt ez?
Nekem csak abból a szempontból volt szerepe, hogy ott volt egy fél éves képzésem, ami vágás volt, és nem csak vágás, hanem fel is kellett venni, meg kellett írni a forgatókönyvet, és aztán meg kellett vágni, és akkor ott volt az, hogy tök jó kitaláltuk a forgatókönyvet, voltak színészeink, leforgattuk, megvágtuk, és szörnyű lett, és akkor elkezdtem azon gondolkodni, hogy lehet, hogy nem működik, és egyszerűen annyira érdekes volt, hogy nem áll össze, hogy valahogy aztán elkezdtem én ezzel foglalkozni, és így először magamnak vágtam videókat, és aztán meg próbáltam különböző helyekre eljutni, és ott ilyen reklámvideókat készítettem sokszor inkább ingyen, meg lelkesedésből, és aztán felvételiztem az SZF-re, és először nem vettek föl, és akkor ott volt egy kis kihagyás, mert az SZF-n a képzés az 3 évente indult, akkor úgy emlékszem, és akkor elmentem a BME-re kommunikációs médiára, egy 2 éves MA képzésre, és aztán jelentkeztem megint, és akkor felvettek az összefére, úgyhogy oda megpróbáltam bejutni, de csak másodszorra sikerült.
És akkor már tudtad, hogy vágó akarsz lenni?
Igen, igen, igen. Körülbelül olyan 18 éves korom óta.
Én médiaszakos gimiben jártam, ahol nagyon szerettem fotózni, meg ilyen kis amatőr filmeket csináltunk, de akkor még így azt tudtam, hogy ez érdekel, mármint a filmkészítés maga, de az, hogy vágó akarok lenni, az ott még nem körvonalazódott. És akkor emiatt az ELTE az így jó választásnak tűnt a filmelmélet filmtörténet, hogy az ilyen általános, meg egy kis gyakorlat, és akkor nagyon hamar kiderült, hogy a gyakorlat az sokkal izgalmasabb, mint a teoretikusok tanulása. És párhuzamosan jelentkeztem az SFE-re, de még tévészakra is, mert nem tudtam elmondani, hogy melyik érdekel jobban. És akkor a felvételén a Máté Kriszta megkérdezte, hogy mit szoktam a tévében nézni, és mondtam, hogy nincs tévém, úgyhogy ott azt így is fogtam. De vágószakra viszont felvettek, és ott egy trélervágás volt az utolsó forduló, és ezt így nagyon-nagyon élveztem. És Jancsó Dávid volt szerencsére, akivel így összekerültünk, és segített. Ugye nem tudtam használni az Evidet, a program, amin dolgozunk, és akkor így mutogatta, hogy mit, hogy merre. És ez egy nagyon, nagyon jó élmény volt, és valahogy ott így tudtam, hogy jó helyen vagyok, és hogy ez így működik, meg érdekel, és aztán végülis, igen, ez be is igazolódott, hogy így szeretek azzal játszani, ami előttem van, meg milyen érdekes az, hogyha kiszedsz vele valamit, akkor ez egy tök más dolog, és hogy ez egy ilyen végtelen türelme látok lenni, és akkor ez így maradt, hogy hát már ez az irány lett a vége.
Azt hiszem, arról nem beszéltünk, még meséltek arról is egy kicsit, hogy így a felkérések meg a filmek hogy találnak meg benneteket. Meg a másik kérdésem még ezzel kapcsolatban, hogy szoktatok-e készülni előre, hogyha már tudtak egy projektről, de még nincs kézzelfogható anyag hozzá?
Van, hogy készülök. Például a Tobinán az volt, hogy ott az Alexával, hát főleg az Alexa csinálta egyébként ezt, de folyamatosan tájékoztatott erről engem. Beszélt olyan szakemberekkel, akik mondjuk a témában jártasak, vagy foglalkoznak ezzel a dologgal. Azért én is olvastam utána, tehát nyilván az nagyon fontos volt. Ott a legelején azért az érdekes volt, hogy az az elképzelés, meg amit az Alexa a pitchelt a legelején, az tulajdonképpen szinte teljesen eltért attól, ami a végeredmény lett, tehát nagyon egy ilyen test történet, meg átalakulás történet volt talán, ha ezt mondhatom így, és aztán ettől végül eltávolodtunk teljes mértékben. Úgyhogy az a fajta készülés az inkább tényleg egy ilyen, talán egy ilyen általánosabb tudás lehet mondjuk erről az LMBTQ világról, de végső soron azért ez szerintem szükséges ahhoz, hogy amikor elkészül az a végtermék, amit végül látunk, akkor még hogyha nincs is így benne láthatóan akkor, amikor már elkészült, azért ott a háttérben az folyamatosan jelen van.
Én most közben gondolkoztam, hogy mire, hogy készültem. Hát a Kasságfilmnél készültem, mert hallgattam a podcast formájában az Egy ember életét, sportolás közben, meg olvastam is közben sok-sok verset, ami tök jó volt így inspirációnak. A többinél szerintem nem nagyon volt időm, vagy lehetőségem erre. Még talán a Kriszti filmje hasonló, ahhoz szintén, de az mondjuk a film része, de nagyon jó tanulási folyamat volt, amikor néztem az anyagait, ő tudatosan forgatott olyan emberekkel, akik így a Ginának, vagy a drogok által traumatizált embereknek a segítői, szakértők, orvosok, rendőr, stb., aki ebben mind meg tud szólalni külső szemként, vagy hozzáértőként. És hogy ez nagyon segített abban, hogy be tudjak ebbe a folyamatba kapcsolódni, hogy lássam, hogy ennek mennyi rétege van, és hogy ez milyen fontos, és nem csak egy random lánynak a random esete, hanem hogy ez igenis egy olyan dolog, amiről beszélni kell, és hogy rengeteg ember van, aki ebben a folyamatban részt vesz, és tud majd segíteni, amikor ez a film kijön. És ez cél is egyébként, hogy ezeket az anyagokat konkrétan valószínűleg nem fogjuk használni, tehát ez inkább egy ilyen előtanulmánya ennek a filmnek, de nagyon-nagyon sok ember megszólal, és hogy amikor ez a film majd kijön, és hirdetve lesz, hogy, belőlük vágni ilyen kicsi epizódokat, és ezzel együtt hirdetni, vagy kirakni a, nem tudom, a Facebookra, hogy ez egy jelenet, ez pedig az, ez az ember, aki ez így hozzászól, és hogy nézzétek is, lássátok, és értsétek meg jobban, hogy ennek van egy másik vetülete is akár.
Bocsánat, de ezt mondtad már, hogy mi lesz ennek a filmnek?
Ez a Hiányzó 10 óra.
Hiányzó 10 óra. Jó. És egyébként olyan van, hogy mondjuk megkeresnek titeket egy projekttel, és azt mondjátok, hogy annyira nem ismeritek, vagy annyira nem érdekel titeket, hogy ebben nem szeretnétek részt venni, vagy eleve úgy keresnek meg titeket ismerősök, hogy sejtik nagyjából, hogy mi érdekel titeket.
Szerintem, Mariannál ez a test ilyen dolog, most értem, hogy a Tobi teljesen úgy érzed, hogy teljesen más irányba ment, de hogy például a filmjeid között azért van egy ilyen vezérvonal.
Igen, ez nagyon érdekes, hogy ezt a kérdést így felteszed, mert pont nemrég beszéltem egy angol rendezővel, aki úgy definiálta az én filmjeimet, mint genderfilmek, ami engem nagyon meglepett, mert soha nem gondoltam így rá, tehát például ez a erre a testiségre se gondoltam úgy, hogy feltétlenül ez egy ilyen vezérfonal, vagy emiatt meg aztán végképp nem egy döntési dolog a részemről, hogy ilyen filmeket csinálok. Tehát nekem, ami például a Tobiban nagyon foglalkoztatott, vagy érdekesnek találtam, az például ezek a konfliktus helyzetek, ez a felnövés történet, a másoknak a megértése, ami ugye a nézőre is vonatkozik, meg a filmen belüli szereplők egymás kapcsolatára is. Most volt egy dokumentumfilm, amit tavaly fejeztem be, az a címe, hogy Who I Am Not, ami szintén interszex emberekről szól, tehát nagyon egy fesztiválok által mondjuk könnyedén besorolható LMBTQ film, de például ott is nagyon érdekes, ez csak egy ilyen nagyon gyors zárójel, hogy ez az I betű az LMBTQ I végén, ez bekerült oda ebbe a szexuális kisebbségnek a csoport, vagy gyűjtő betűi közé, de valójában itt nem is a szexuális hovatartozásról van szó, hanem ez abszolút egy ilyen fizikai kérdés, mert hogy arról van szó, hogy a csúnya szóval, tehát a politikailag nem korrekt szóval a hermafroditákat szokták így hívni. Ez például lehetne egy mondjuk testről szóló dokumentumfilm, és arról is szól természetesen, de például engem ott nagyon érdekelt az, hogy az a vetülete, hogy ha már van ilyen, ami tehát előfordul természetes módon, hogy emberek így születnek, akkor például felvetődik az a kérdés, hogy mi a nő és mi a férfi, és akkor ez egy ilyen érdekes párbeszéd, és már nem egy feltétlenül egy társadalmilag konstruált valamiről beszélünk, hanem valami olyan dologról, ami nagyon is biológiai. Úgyhogy kicsit elkalandoztam.
Nem, csak elmagyaráztad, hogy mi a vezérfonal a filmjeid között.
Igen, talán az a válasz, hogy ezek ott vannak, de nem voltak feltétlenül tudatos döntés, vagy szóval nem tudatos döntés eredményei, de érdekes így gondolni rájuk.
Mert az azt hiszem, onnan indult ez a téma, hogy a felkérések hogyan találnak meg benneteket, tehát az is lehet, hogy nem is a ti fejetekben van egy ilyen vezérfonal, hanem azokban, akik megkeresnek titeket egy-egy munkával.
De szerintem valahol az igaz, tehát, hogy amikbe eddig dolgoztam, az mind ilyen ajánlás alapján érkezett, és nem, most gondolkoztam közben, de nem tudok olyat felidézni, amit így visszautasítottam volna mondjuk a téma miatt, vagy mert sért, vagy nem érdekel. Én ezekben, amikben dolgoztam, mind tudtam olyat találni, mivel tudok azonosulni, sőt, már ilyen abszolút rendező mellé állva, vetve, küzdve az elemekkel, így ezzel meg akarom csinálni, és jó lesz, és nyomjuk. Hozzáállás van inkább, és szerintem ezt máshogy nem is nagyon lehet. Tehát, hogy amiben így nem tudsz bevonódni, meg amit így ilyen robotként csinálsz, az nem is a tied, és nem is tudsz hozzáadni, tehát, hogy segíteni sem tudsz akkor sem a rendezőnek, sem az alanynak, sem az üzenetnek, hogy, hogy az eljusson, mert ha nem hiszel benne, akkor nincs is értelme.
Marien, te említetted a Who I Am Not című filmet, ami ugye egy nemzetközi koprodukció, és azt is említetted korábban, hogy jársz nemzetközi workshopokra, hogy esetleg erről a...
A Who I Am Not az egy román-kanadai koprodukció, és úgy találtak meg a filmnek a rendezője, a Tünde, úgy talált meg engem, hogy én előző évben voltam dokinkubátoron, a Püsökboti filmjén a Túl közelnek a trélerjét vágtam, és akkor a Boti beajánlott engem a Tündének, mert ők ismerték egymást régről, és volt egy beszélgetésem a Tündével, az valóban online történt, mert akkor ő Los Angelesben tartózkodott, és beszélgettünk, és szimpatikus voltam neki, és ott az történt, hogy kifejezetten arra kerestek valakit, hogy vágjon össze egy 40 perces rough cut-szerűséget, mert hogy aztán végül ebből az lett, hogy nekünk inkább ez egy ilyen scene assembly, tehát itt mondjuk úgy, hogy jelenetek egymás után, illetve arra törekedtem, hogy valamilyen rough cut-nak értelmezhető valami legyen, de ezt azért mondom így, mert tulajdonképpen olyan is volt, hogy már létező jelenetekből próbáltam valamit összerakni. Tehát például úgy kezdtem neki az Evidben, hogy én tudtam, hogy behúzok egy exportált jelenetet, és abból én valamit vágok, tehát esélyem sincs ezt a dolgot mondjuk később online-osítani, vagy visszaállítani, de nem is ez volt a cél, hanem csak az, hogy legyen valami. Ott tényleg az volt, hogy már ráfkattal voltak a projektek, 8 projekt, és mi meg ezzel a scene assembly-vel, amit szét is szedtek, tehát nem volt jó abból a szempontból, hogy valahogy így esztétikailag, meg minden szempontból nem volt egy koherens valami, de hát nyilván ez azért meg különféle módon volt fényelve, meg különféle módon volt hang, amikhez én mondjuk nem tudtam hozzányúlni. És akkor ott például előállt az a helyzet, amivel még nem volt azelőtt dolgom, hogy meg kell vágni egy dokumentumfilmet 9 hónap alatt, úgyhogy az alatt az idő alatt kétszer is forgattak. Tehát volt egy májusi forgatás, ledesul Dél-Afrikában forgattak, mert ott játszódik a történet, ott van a két szereplő, és volt még egy forgatás július-augusztusban is, és novemberben meg már picture lockot szerettünk volna, és az nagyjából meg is történt így december 31-én, úgyhogy... Az egy kemény menet volt, de nagyon-nagyon jó a Doc Inkubátor, tehát nekem egy abszolút pozitív élmény volt, és tényleg nagyon ösztönzi az embert arra, hogy befejezze a filmet. Nagyon nehéz, és nagyon-nagyon fárasztó, mert azért tényleg az volt, hogy heti 7-szer 12 órákat dolgoztunk. Az egésznek az egyik legfontosabb eleme, hogy a producer, a rendező és a vágó az szorosan együtt dolgozzon, és azt el is várják, meg kérik a Doc Inkubátornál, hogy legyetek személyesen is jelen, tehát volt egy 3x1 hetes alkalom, Csehországban, Szlovákiában, és most egyébként pont Magyarországon is lesz egy hét. Úgyhogy ott oda kellett utazni, és akkor ott vágni is kellett, de nagyon sok eleme van az egésznek, tehát nagy hangsúlyt fektetnek például a filmeknek az utóéletére, ami szerintem nagyon fontos, hogyha már, ahogy Flóra mondta, éveket dolgoztál a filmen, akkor valamilyen közönség elé legalább eljusson. Úgyhogy ott van például marketingtől kezdve plakátkészítésen át minden. Szélszesekkel lehet beszélgetni, meg különböző fesztiválokkal, és akkor a filmek így el tudnak jutni. Meg aztán azt nem említettem, bocsánat, hogy itt viszont tényleg az volt, hogy a személyes találkozó az a Doc Inkubátor alatt történt meg, egyébként meg remote vágtunk, és a Tünde, ő különböző helyeken volt a világ különböző pontjain, de mondjuk Romániában, és utána meg már az utolsó forgatás után, illetve a Doc Inkubátor utolsó sessionje után ő visszament Los Angelesbe, és akkor pedig egy kicsit átálltunk erre a éjszakai műszakra, hogy délután 3-tól hajnali 2-ig vágtunk, úgyhogy az egy fárasztó dolog volt, de sokat tanultam belőle.
Mi az anyáim történetével voltunk a Dokuravkat Putikon, a Trencsényi Klári filmjét pedig van ez a Ravkat Service nevezetű dolog, ami kicsit más, mint a Ravkat Butik, tehát ott inkább ajánlanak neked két tutort. Ez egy nagy pool, ami ilyen nemzetközileg elismert vágók vannak ebbe a szervezetbe benne tulajdonképpen, és akkor a filmethez ajánlanak két olyan embert, akik segítik ezt a vágási folyamatot, és tudsz velük aztán kétszer konzultálni a folyamat alatt. Tehát ez nem ugyanaz, mint hogyha háromszor egy hetet itt ott vagy, de az is egy nagyon hasznos tapasztalat volt, és igen, a Dokuravka Putik meg a hasonló a Dokinkubátorhoz. Iszonyú hasznos volt, iszonyú megterhelő, és sok, és nagyon sok érzelem van ott szerintem így az emberek közt is, hogy emlékszem, hogy voltunk nagyon lent a lányokkal, és nagyon fent, amikor vetítettük a filmet, és akkor kaptunk mindenféle kritikát, de egyrészt igazuk volt, abban a pillanatban ez nem volt a legjobb cut, viszont arra tök jó volt, hogy erre rájöjjünk, és nyitottak voltunk, hogy be tudjuk fogadni, hogy ki mit mond, és ez azért is nagyon jó egy ilyen workshop, mert ugye általában magyar közönségen teszteled a filmet, ha van rá lehetőség, és ott meg ugye látják külföldiek, és tök nem mindegy, hogy adott országban mondjuk X jelenet mit jelent, vagy mit üzen, és lehet, hogy ott mondjuk az kiveri a biztosítékot valamilyen jogi okból, itthon meg azt mondják, hogy mindegy, ismerjük, és akkor ezt nagyon érdekes látni, és fontos is tudni, hogy akkor te hova szánod azt, milyen piacra, milyen közönségnek, és lehet, hogy akkor az amiatt kikerül, vagy pont abból kell több, mert mondjuk azt tudom, hogy nagyon hiányolták a politikát, amit meg a Virág nevű szereplő nem annyira szeretett, bocsánat volna, hogyha benne van, mert ő akkor már elhagyta a politikai pályáját, és akkor ez ott egy dilemma volt, hogyha a külföldi piac szeretne ebből többet látni, milyen magyar helyzet a Virág ebben, hogy szerepel, vagy hogy veszik ki a részét, gyakorlatilag akkor már sehogy, szóval ezt így nagyon nehéz volt megmutatni. És ugye ez volt a tanulság ennek a workshopnak, hogy akkor ezt meg kell oldani ilyen-olyan szempontból.
Igen, ehhez még csak annyit tennék hozzá, hogy ez nagyon érdekes, hogy a külföldi már ott néző közönség hogyan közelít a filmhez, és hogy mit szűrnek le belőle. Tehát nekünk például a Who I Am Not-nál volt egy ilyen eset, hogy a fesztiváloktól jöttek különböző emberek, és levetítettük a filmet, és volt rajta felirat, amit egyébként hozzáteszem, hogy ez muszáj volt ráraknunk, mert ez külön kérés volt, hogy aki nem beszél olyan jól angolul, az el tudja olvasni, de a szereplők angolul beszélnek, helyenként nem, de hát az természetesen akkor feliratozva van. És akkor jött egy olyan kritika, például a Sundance-től érkezett embertől, hogy ne legyen felirat a filmen, angol felirat, mert hogy ez a gyarmatosító fehér embernek a hozzáállása, hogy nem lehet megérteni a feketék által beszélt angolt, és most ez nyilván a legextrémebb, de hogy voltak hasonló, kevésbé mondjuk ilyen durva, vagy nem is tudom, hogy mondjam, megjegyzések, és például olyanok is voltak, hogy mondjuk a téma, tehát hogy ki mihez nyúlhat hozzá, ki készíthet filmet mondjuk egy adott dologról, és akkor ezzel kapcsolatban voltak beszélgetések, úgyhogy érdekes volt nagyon.
És hogy ugye az van, hogy ez tök jó, hogy egy nemzetközi közösségnek is a tagjai lehettek, de hogy magyar szakmai közösségeknek is a tagjai vagytok, ugye a Madokénak is, és a HSN-nek, a Magyar Film és Videóvágók Egyesületének. Igazából csak arról szerettelek volna kérdezni titeket, hogy milyenek ezek a közösségek, vagy miben látjátok ezeknek a jelentőségét.
A HSN nagyon hasznos abból a szempontból, hogy tudunk mondjuk jogi segítséget kérni, hogyha esetleg árajánlatot kell adni, vagy nagyon akadémoskodik a producer, hogy te ennyiért csináld, és akkor erre tudok konkrét példát, csak most nem akarom így részletezni, de hogy azt tudom, hogy ilyenkor egy ilyen védőernyőként működött az Egyesület, és segített ebben a dologban, hogy ez megoldódjon. Illetve van egy csomó ilyen esemény, filmes esemény, amit főleg a Pamacs fog össze szerintem, de elég sokan részt vesznek benne, amik akár legyen technikai workshop az Origóban, mondjuk ilyen Evit fejlesztésekkel kapcsolatban, vagy egy film köré szerveződik valamilyen esemény, tehát mindig van mozgolódás. A Madoke pedig egy kicsit lazább szerintem, de sokkal inkább összetartóbb közösség, azt gondolom, tehát ott konkrétan pingpongozni megy az egyesület minden hétvégén. Ott is vannak események, ott nagyon aktív a vezetőség, azt tudom, hogy mindig van hírlevél, mindig jön az, hogy melyik moziba kinek megy, mikor van közönség találkozó, stb. Úgyhogy minden kettőnek azt gondolom, hogy van haszna, és az a tök jó, hogy mind a kettő nemzetközileg elismert és ismert szervezet most már, tehát hogy van közös együttműködés a Tempó közalapítvánnyal, a Madoke is most már elég durván képviselteti magát külföldön, fesztiválokon.
Ja, olyan jól összefoglaltad,
hogy... Erre nem látunk rá, hogy mennyire lehet megélni a filmvágásból, de hogy gondolom, hogy nem csak játékfilmeket, meg dokumentumfilmeket vágtok, hanem hogy néha vannak alkalmazott munkáitok is, és hogy igazából csak erről akartanak kérdezni titeket, hogy akkor így mindig ki kell egészíteni ilyen alkalmazott munkákkal a játékfilmek és a dokumentumfilmek vágását, vagy el lehet jutni egy olyan szintre, amikor már erre nincsen szükség, vagy nem kell ilyenekkel fárasztanatok magatokat. Vagy nem is tartjátok fárasztónak, hanem szeretitek.
Szerintem van, és nyilván az ember szívesen törekszik afelé, hogy olyan dolgokat csináljon, amit tényleg szeret csinálni, de azért talán van választási lehetőséged még akkor is, hogyha mondjuk esetlegesen valamilyen reklámot csinálsz, vagy valami olyan dolgot, ami nem egy dokumentumfilm, vagy egy játékfilm. Tehát például én mondjuk vágtam klasszikus zenei koncertfilmeket, ami tök érdekes, sok kamerával, és akkor ott el lehet engedni az Eviden, és akkor gyorsan, gyorsan vágni a több kamerát, utána persze átnézni és megnézni, hogy sikerült. Az például szerintem egy tök érdekes gyakorlata mellett, hogy pénzt is keresett vele. Csináltam bábfilmet én is, úgyhogy vannak azért olyan dolgok, ami nem feltétlenül egy ilyen sima reklámfilm, de aztán persze mit jelent az, hogy sima reklám, tehát hogy ez félreértés ne esik, nem szólom le a reklámfilmeket, videoklippeket is lehet vágni, ami szerintem tök jó. Úgyhogy én mondjuk még annyit hozzátennék, hogy most az utóbbi időben abból a szempontból szerencsés voltam, hogy tudtam csak dokumentumfilmeket vágni. Persze ehhez az is hozzátartozik, hogy minden időmet lefoglalta, úgyhogy nem nagyon volt lehetőségem mást, de most így jött ki, hogy ezt így tudtam csinálni, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz.
De alapvetően akkor neked ez is az álmod, hogy dokumentumfilmeket vághass, csak, tehát hogy ez érdekel a legjobban a különböző műfajok közül?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ezt már kérdezték tőlem, és akkor rávágtam rögtön, hogy igen, dokumentumfilmvágás. Én azt gondolom, hogy van nagyon-nagyon sok olyan dolog a dokumentumfilmben, amit mondjuk a játékfilm, és abszolút csak kizárólag a saját tapasztalataimról beszélek, nekem nem adott meg, tehát nagyon-nagyon szeretem azt a dolgot a dokumentumfilmben, hogy aktívan kell gondolkodni, és ugye, amit még a beszélgetés elején említettünk, hogy ez a forgatókönyv hiánya, hogy muszáj valamennyire neked is forgatókönyv írásban részt venni, vagy legalábbis valamilyen dramaturgként jelen lenni, és emiatt ez nekem egy nagyon kreatív és egy nagyon érdekes folyamat. És aztán van az, amikor esetleg mondjuk az ember ebben elfárad, és akkor meg tök jó, hogyha van egy játékfilm, ahol meg van egy megírt forgatókönyv szereplőkkel, és egy kitalált történet, és ott is természetesen rengeteg kihívás van, picit más típusúak. Úgyhogy talán a kérdésedre az a válasz, hogy nem feltétlenül, de nagyon szeretem a dokumentumfilmeket, és azért az talán elsődleges, de de nagyon szívesen vágok, vagy vágnék játékfilmeket is, ahogy kis játékfilmeket például szoktam vágni.
Ezzel abszolút egyet tudok érteni. Visszatérve a több formátum vágásra, vagy ugye a másik munkákra, hát nekem is van olyan, hogy reklámból élek, és akkor mellette dokumentumfilmet vágok, mert szerintem ez lehet, hogy csak az én tapasztalatom, de azt gondolom, hogy Magyarországon nagyon kevés pénzt adnak, vagy lehet nyerni egyáltalán dokumentumfilm készítésre, és ebben most nem is számolom az utómunka részt. Tehát az, hogy egyetlen, hogy legyen egy rendező, meg egy operatőr, aki nem puszta szeretetből megy ki, hanem mondjuk ezzel ő pénzt is keres, az szerintem még mindig ritka, vagy így nem éri meg, inkább így mondom. És akkor még ott van ugye az utómunka folyamat, ami nem csak a vágás, hanem a hangkeverés, a fényelés. Tehát még rengeteg fázison végigmegy egy film, amiben így bele se gondolunk akár az elején. És én nem tudom azt mondani, hogy akkor ez annyira jól finanszírozott, hogy semmi másra nem vagy rákényszerítve, hogy mellette ezt is ezt csináld. Nyilván ilyenkor ez a prioritás, hogy te ebbe a filmbe benne vagy, adja a teste, lélke, mindenhogy. De van olyan, hogy akkor te most hétvégén megvágsz gyorsan egy reklámot, és utána visszatért. És egyébként ez ugye a pihenési folyamatra is egy válasz, hogy ilyenkor kicsit kiszakadsz, és más stílusban ledarálsz valamit, és utána kicsit frissebben térsz vissza. De nagyon jó lenne egyszer végigülni valamit, csak úgy, hogy végig oda koncentrálsz, és hónapokon keresztül fel se kell állnod, mert megteheted.
Én még, nekem van még egy kis hiányérzetem a játékfilmjeitekkel kapcsolatban, hogy arról meséltek, hogy ezek hogy találtak meg titeket, meg hogy milyen volt a Flóra neked most az Almafa virága, és Mariante pedig a kilakoltatáson dolgoztál, hogy ha van kezdetek, meséltek ezekről a filmekről. Engem az Almafa virágával kapcsolatban egyébként ez nagyon érdekel, hogy ez egy tök összetett struktúra, mert ugye sok időszálon megy a film, neked ez mennyire volt nagy falat, vagy nehéz feladat?
A nagy falat része inkább az volt, hogy akközben is volt egy leállás, akkor volt a Covid, és nem tudott leforogni a film teljes egészében, amikor elkezdtünk dolgozni, hanem a vietnami részt azt szerintem másfél, vagy lehet, hogy két évvel később vettük fel. Tehát, hogy ez így technikailag is megakasztotta az egész folyamatot, hogy valahol el kellett vágnunk, és azon elkezdett dolgozni a hang, Varga Tomás, aki egyébként nagyon jó munkát végzett. És akkor így újra fel kellett venni a fonalat, és az is egy kicsit átvariálta az addigi struktúrát, hogy mit lehetne esetleg még kivenni, vagy hogyan alakítani. Szóval, hogy ez ebből a szempontból nem volt annyira smooth folyamat. De hát az időszálak az nagyjából adott volt, a rendező Szűcs Dóra írt ezt a könyvet, és gyakorlatilag azt követtük, szerintem nem volt nagy eltérés a forgatókönyvhöz képest, abban, hogy mennyit variálunk benne, vagy mennyit nem, próbáltuk párhuzamosan tartani, de nyilván voltak kísérletek, hogy akkor esetleg valamiből kevesebb, valamiből több, hogy fonódjon össze jobban.
És amúgy egy olyan rendező, akivel már korábban is dolgoztál.
Igen, a Padhelyzetet együtt csináltuk.
És Marian, neked a kilakoltatás milyen?
Mi a Mátéval együtt jártunk az Eltére filmelmélet és filmtörténet szakra, és ott én így emlékeztem rá, meg ő is emlékezett rám, de aztán ez a kapcsolat ez megszakadt, és az Apám szíve című kisjátékfilm kapcsán keresett meg a Máté, és akkor azt megvágtuk közösen, ott úgy tűnik jól ment a munka, és amikor elkezdte írni a Máté a forgatókönyvet, már akkor megkeresett, tehát hogy emlékszem, hogy leültünk beszélgetni, és akkor így rácsodálkoztunk, hogy mi már két éve beszélgetünk erről a filmről, amikor a forgatás elindult. Úgyhogy vele így találkoztunk, és aztán tök jól ment az egész. 21 napra tervezték a forgatást, végül 19 nap lett belőle, és akkor úgy viszonylag gyorsan 6 hónap alatt kerekítve 7 összevágtuk a filmet.
Jó, nekem még egy olyan kérdésem van, nem feltétlenül kell erre válaszolnotok, csak hogyha ha éreztek magatokban kedvet ehhez, hogy azért a film szakmában még tök sok területen nagyon egyértelmű túlsúlyban vannak a férfiak, vagy hogy nagyon macsó sok szempontból még mindig a film szakma. és hogy nektek ezzel vágóként milyen tapasztalataitok vannak, vagy vannak-e egyáltalán?
Talán azt eszembe, hogy a két hete felhívtak egy videóklippel, ahol az volt a kérés, hogy ők direkt női vágót szeretnének, mert hogy az egész táv fiú, és összeraktak valamit, de hogy az annyira férfias, hogy nekik szükség van egy női szemre. Úgyhogy van szerintem erre pro és kontra érv is. Ez lehet, hogy egy kicsit elavult hozzáállásom úgy, hogy ez egy ilyen férfi munka, mert azt mondom, hogy a technikát mindenki meg tudja tanulni, és nem azon, tehát nem úgy választok, vagy ha rendező vagyok, nem úgy választok vágót, hogy most fiú-e vagy lány, hanem hogy mennyire tud kapcsolódni a projektemhez, vagy a témámhoz.
Nekem talán az jut eszembe, hogy amikor felvettek az eszefére, akkor elmentem egy baráti társasággal, ahol igazából én egy embert ismertem, a többieket nem, és akkor ott valaki meghallotta, hogy engem felvettek az eszefére. És nagyon ellenségesen nekem, hát szinte támad, hogy én miben vagyok jó, vagy hogy én miért vagyok alkalmas erre a pozícióra, amikor vágni mindenki tud, hiszen ez egy szoftver. És akkor emlékszem, hogy nem nagyon tudtam mit mondani, mert hiszen hát akkor vettek fel az összeférre, tehát örültem, hogy ott vagyok. És persze, hát nyilván az évek során az ember, ahogy tapasztalatokat szerez, meg ahogy akár csak olvas róla, vagy tanul róla, rengeteg olyan dologra van szükség, ami teljesen univerzális, tehát abszolút nem ahhoz kötődik csak, hogy ez egy technikai dolog, hanem rengeteg mindent, tehát egy szociális érzékenység, ritmusérzék, dramaturgiai érzék, és sorolhatnám, úgyhogy ezek mind segítenek abban, hogy valamennyire demokratizálják ezt a szakmát szerintem, ami tök jó, és emiatt talán igen, nincs is ez a fajta feszültség, amit esetleg a kérdés feltételezhet.
Szuper, köszönjük, nagyon jó volt ez a beszélgetés, nekem legalábbis. Köszi, hogy itt voltatok.
Köszönjük.
Köszönjük szépen.